Köszönjük neked, Urunk, hogy minden kérdésünkben és minden problémánkban te hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy te vagy az életünk ura, te vagy az, aki elindítasz az életünk útján, és minden helyzetben nem csak, hogy mellettünk állsz, de te készíted elő azt a helyes választ, azt a helyes döntést, amit megtehetünk. Köszönjük neked, hogy most is itt lehetünk és figyelhetünk rád, és amikor nehéz kérdésekről van szó, akkor is tudhatjuk, hogy nálad van válasz, jó válasz, helyes válasz. Kérünk téged azért, hogy add, hogy higgyük el ezt, és figyeljünk te rád, és tanuljuk meg együtt érteni, amit te most mondani akarsz nekünk. Amen.
Amit Balázs kért tőlem, hogy arról beszélgessünk, hogy hogyan őrizheti meg magát az ember tisztán ebben a világban. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy ez az ige, hogy az embernek meg kell őriznie magát tisztán a világban, hol van a Bibliában. Valakinek beugrik el.
119. Zsoltárban van egy kérdés, válaszban fogalmaztam?
Nem. Ez egy új szövetség ige. Mit segítek? Jakab levelének az első részében szerepel ez a felszólítás, és igazából bár fogunk ezzel a fejezettel foglalkozni, és olvassuk is föl most a Jakab levele első részének a 27. versét, de azt gondolom, hogy ezt Balázs remélem, hogy ennél tágabban értette, és én is majd valahogyan igyekszem ezt tágabban megközelíteni. Jakab levele első rész 27. verse. Köszönöm szépen. Miért kell megőrizni magunkat szeplő nélkül, vagy ahogyan az új fordítás mondja, tisztán a világtól? Az első, ami így eszembe jutott nekem, az egy vers, amit mindjárt meg is mutatok nektek, és ami megkérdőjelezi azt, hogy valóban feladatunk-e. Ez nekünk. Ábrei Lajos Zoltán, többen tudjátok, hogy református ember volt, és sokat kitűnő ezzel, hogy Isten igéjét hogyan értjük jól, hogyan tudjuk jól értelmezni a maga környezetén belül. És volt egy olyan ige, ami megállította, nem konkrétan ez, hogy hogyan őrizhetjük meg magunkat tisztán a világban, de mégis valahol a világgal való kapcsolatunkkal szóló bibliai kijelentésről szól ez a verse. A Csavargó a halálra gondol című verse. Azért teszem ki, hogy lássátok, vagy tudjátok követni, amit a költő mond, és gondolkozunk azon, hogy helyes-e Ábrinak a tiltakozása, egyetértünk-e vele. Következőt mondja. Uram, a tél bevert a templomodba. Álltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül. Úgy hallgattam, amint beszélt papod, ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, s megreng az is, ha viharod zenéje végig robajlik fenn a tölgyeken. De ha tavaszod jő, enyém az erdő, és jó hozzám az erdő, ennem ad, rigó szavaddal kelt a kora reggel, s odvamba surran este sűn fiad. Gazdám a nyár, az ősszel hult levéllel új őszig minden gondot eltemet. Mezítláb járom harmatos meződet, s verőfényet fürözti mellemet. S ha kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kurjantással köszöntöm kék lakásod, s fütyörészem, s uram, te hallgatod. Zöld asztalomon vagy gyümölcs az étel, otthon kínáló tűz nem hint felém, de mondd, volt-e valaha szép világod valakié úgy, ahogy az enyém? Ha menni kell,
Vállamról rongy ruhámat egy rándítással elhullathatom. Saruim szíja sem marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, ígéd szerint, egészen mesztelen. Miért tiltakozik a költő az ellen, hogy ez világot szívedben megutáljad? Ez így a Bibliában nincsen benne, hogy ez világot szívedben megutáljad, de van egy olyan mondat, hogy ne szeressétek a világot sem, ami ebben van. Tulajdonképpen lehet, hogy az a lelkész, akit ő hallott, az ezt az igét magyarázta, nem tudjuk. Minden esetre tartalmilag benne van, hogy ne szeressétek a világot sem, ami ebben a világban van, mert ami ebben a világban van, azt mondja János apostol, az a szent kívánsága, a test kívánsága és az élet kérkedése. Miért tiltakozik a költő az ellen, hogy így cselekedjünk?
Konkrétan a látható egyvágra gondolom, hogy ezt kell megutálni, mert nem pedig azt, ami valóban az időben szóban a lelkiségében a világon.
Tehát akkor félreértelmezi ezt a gondolatot, úgy érted többiek?
Csak elmertedik lehet, nem félreértelmezik akkor.
Hát azért elég határozottan azt mondja, hogy Uram, te ezt így nem akarhatod, tehát... Nem
akarhatod, hogy akarod.
Aha. Tehát, hogy akkor ez a gondolat, ami a Bibliában van, ez azért nem Isten akaratával megegyezik. Hát az, hogy ne szeressétek-e világot.
Szerintem... Nem azt érti a világ alatt ebben a versben, amit világ alatt értott az ige. Szóval a világ alatt, és ez nem ő definíció, de sokkal inkább emberek közti relációt ért az ige, nem pedig a teremtettséget, mert arról szól ez a vers, amit Isten csinált. A világ alatt megint az igében az emberek közti nem isteni relációt szoktam érteni.
Többiek mit mondanak ehhez? Hallgatás beegyezést jelent.
Ott a szem kívánsága van, mert az életkérdésre tehát azért nekem így a teremtőtséget is jelent, hogy én szemben megállok, és így már kívánatok, tehát nem az én tárgatózva. De úgy nélkül, hogy lenne, de mint hogy egy kicsit szívem.
Én is tudom, hogy a szent kívánság, mert az egy nagyon az, amit a teremtett világot alapunk, azt nem kell. A szent kívánság, szerintem azért az
már más.
Kérdeztem, hogy a szent kívánság az most egyértelműen egyezik azzal, amit látunk a szemünkkel. Szerintem nem. Meg az élet kérkedése. Az már szerintem egy olyan fajta elfordulás, hogy amely csak a látványra ad és kivalkodik. De nem önmagában.
Hát, hogy nem mindenkinek ugyanaz a kívánság a végül is, vagy nem mindenki úgy azt veszi észre a világból. Talán, hogy ami valaki, tehát hogy a szem kívánsága, lehet, hogy van egy kicsit már is, hogy magyarázom azokat a dolgokat, de hogy, tehát, hogy ő ezt veszi észre, de más, tehát, hogy a kísértés az, de a szem kívánsága az lehet, hogy nem mindenkinek ugyanaz.
Én is azt hiszem, hogy a kívánság meg a kérkedés, amit a test kívánság, a szem kívánsága és az élet kérkedés, ami a János első levelében van, az valószínűleg inkább a bűnös kívánság, bűnös kérkedésre vonatkozik. És amit mondtatok, hogy alapvetően két különböző dolgot ért világ alatt sokszor az ember, vagy a gyakorlatban sokszor a világ alatt a világ mindenséget szoktuk érteni, a teremtett mindenséget. Az új szövetségben két különböző szó van a világra. Az egyik az tényleg a teremtettség, a teremtett világra. Amikor például azt mondja Pál apostol, hogy a teremtett világ maga is szenved és sóvárogva beli az Isten fiainak megjelenését, a Róma levél 8. részében, akkor ott a teremtett világra vonatkozó szó van. És van egy olyan szó az új szövetségben, ami nem annyira a világot, hanem a világnak a rendjét, azt a fajta elrendezettségét jelenti, amiben benne élünk, és itt most nem feltétlenül csak egy pozitív rendre kell gondolni, tehát tulajdonképpen arra a fajta kapcsolatrendszerre, viszonyrendszerre, ami ebben a világban létezik. Ez a szó szerepel Jakab levelében is, amikor azt olvassuk, hogy az ember az Isten tiszteletében tisztán megőrzi magát ettől a világtól, és ez a szó szerepel ott is, amikor János apostol azt mondja, hogy ne szeressétek ezt a világot. Tehát ez a két különböző szó a világrendre, ami ebben a világban érvényesül, tehát az emberi kapcsolatokban, meg az embernek a világgal való kapcsolatában, ebben én azt gondolom, hogy igaza van Ágostonnak, hogy a világgal való kapcsolatunkban is benne van kicsit ez a fajta eltorzult szemlélet, vagy eltorzult kapcsolatrendszer, viszonyrendszer. Ez ebben kétségkívül azt mondja a Biblia, hogy elromlott az, amit Isten eredetileg szándékozott, és éppen ezért ettől való óvakodásra indít minket a Szentírás. Ugyanakkor a teremtett világról nem mondja ezt, a teremtett világban a bibliai szerzők is gyönyörködnek elég, hogyha a 8. Zsoltárra gondolunk, ahol felsorolja, hogy milyen szépeket alkotott, milyen jókat alkotott Isten, vagy akár Jób könyvének az utolsó részeire, ahol ott a teremtett világról, teremtményekről sok mindent elmond, és lehetne folytatni a sort. Hogyan viszonyuljunk ehhez a teremtett, illetve ahhoz a világrendhez, amelyben benne vagyunk? Mit jelent az, hogy nem szeretjük? Mit jelent az, hogy távol tartjuk magunkat tőle? Vagy hogyan kell ezt érteni, hogy tisztán tartani magunkat a világtól? Egy amerikai teológus az egyháztörténetet végig tanulmányozta ebből a szempontból, és ő, hát nyilván minden ilyen tipizálás az leegyszerűsítés, és nyilván nem lehet egyszerűen ilyen típusokra mondani, de ő ötféle típust állított föl, és ezeket próbáltam én kisebb ábrákkal illusztrálni, amik aztán elúsztak most a számítógépen, mert tényleg valahogy máshogy működik ez a program, mint ahogy én gondoltam. Úgyhogy azt remélem, hogy valami mégiscsak ki fog ebből sülni. Az a ötféle típus, tulajdonképpen ezt a címet adta neki, Krisztus népének és a világ kapcsolatának jellegzetes stratégiái. Tehát, hogy hogyan tekint Krisztus népe a világgal való kapcsolatára. De valójában nem biztos, hogy a stratégia ez jó szó. Bizonyos helyzetekben a stratégia, bizonyos helyzetekben inkább azt lehet mondani, hogy egyfajta szemléletmód, hogy hogyan tekinti a világot. Mindesetre hasznos végignézni ezt az ötféle dolgot. Az első, ami megjelent, azok a kis foltok ott a karikák mellett, azok nem tudom, hogy keletkeztek, ezek is a számomra rejtélyes működés az Open Office-nak. Tehát a két karika, egyik fekete, tehát a fekete karika az a világra vonatkozik, amire Isten igéje azt mondja, hogy ne szeressétek. A sárga karika az pedig Isten országának a jelenléte, Isten népének az életében. Az első jelenlét stratégia az volt az egyház történetben, hogy az a világ és az Isten népe, az Isten akarata az tökéletesen szemben áll egymással. Ha Isten népe Isten akarata szerint akar élni, akkor külön kell vonulnia, tehát külön van a világ, külön van az Isten népe, és a kettő között egy világos határt kell húzni, egy egyértelmű határt húz Isten igéje szerint, a szemléget szerint. Ha történelmet fölidézzük, akkor például a szerzetes rendek hagyományosan így gondolkoztak. Természetesen sokféle szerzetes rend van, és vannak olyan szerzetes rendek, amelyek aztán a világban voltak jelen, a kolduló rendek és a prédikáló rendek és hasonlók, de alapgondolat a szerzetességnek a benedeki regula szerint, ami az első szerzetes rendnek az alapvetése volt, és amire aztán épültek a további szerzetes rendek, az volt, hogy kivonulni a világból, és a világon kívül tenni. Hát olyan szinten ugye vannak a kamaldúli szerzetesek, akik még beszélni sem beszélnek, mert azt is egy olyan emberi konstruktumnak tekintik a nyelvet, amiben benne van az emberi természet megromlottsága, tehát ők még beszélni sem beszélnek egymás között, meg másokkal se, nehogy véletlenül a világ bemenjen az ő életükbe. Vagy talán tanulhatatok róla, hogy nagyon hasonlóan gondolkozott, talán egészen radikális formájában, és nagyon következetesen ezt a gondolkozást valósította meg Tolstoj, aki egy nagyon komoly, mélyen hívő ember volt, de az ő meggyőződése szerint az egyház is azáltal, hogy nem vonul ki a világból, hanem ennek a világnak a kapcsolatrendszerében él, ezáltal elfordul Istentől, és már nem Isten országát képviseli. Az Isten országát képviselni az azt jelenti, hogy az ember szó szerint betartja azt, amit a Biblia mond, és ez azt jelenti, hogy kivonulunk a világból, és elkülönülünk attól. Tehát ez az egyik jellegzetes stratégia, ami a történelem folyamán volt. A másik szélsőség, mert ezek a szélsőségek tulajdonképpen, aminél direkt nem vettem olyan sűrűre a világnak a sötétségét, mert nem is feltétlenül vallja a világnak a sötétségét. Voltak olyanok, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mind a mai napig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az a világ, amelyben benne élünk, ugyanazt az irányt követi, mint amit Isten a mi számunkra kijelöl, csak nyilván máshogyan fogalmazzák meg, mert nem ismerik Jézust, de tulajdonképpen ugyanazok a célok és ugyanaz az út valósul meg a világban, egy irányba tart a kettő más utakon, módokon. Nagyon jellemző volt például ez a 18. századi racionalista teológiában, amelyik azt mondta, hogy az emberi gondolkozás által nyilván Isten ezt a gondolkozást az ő igényével kiegészíti, de az emberi gondolkozás is tulajdonképpen ugyanoda vezet, ahova a Szentírásban minket Isten el akar vezetni. A kettő tulajdonképpen egy, Krisztus népe és a világ egy irányba tart, a világ nem feltétlenül rossz. Vagy egy másik, az egy erősen politikailag determinált vonal volt, amikor a 50-es években Magyarországon meghirdették a szolgáló egyháznak a teológiáját. Szolgáló egyház az gyakorlatilag azt jelentette, hogy engedelmeskedik annak a hatalomnak, amelyik a világban van, és a kommunista hatalomnak, és voltak olyanok, hogy parancsba adták, hogy akkor a tiészesítést tessék a szószékről hirdetni, és ezt tényleg kötelezővé tették, tehát hogy a lelkészek azok a tiészesítésről beszélnek, mert ez most a világi vezetőknek az elgondolása. Tehát ez egy másik jellegzetes stratégia. A 18. századtól, a felvilágosodástól kezdve van egy nagyon erős irányzata a protestáns teológiának, racionalista liberális teológia, amelyik összemossa ezt a kettőt, tulajdonképpen azt lehet mondani, és mondjuk a világiak által keresett jót, és az Isten által nyújtott jót azt azonosnak mondja, és azt mondja, hogy a világ az abba az irányba fejlődik, hogy eléri az Isten által követett jót. Ezek tettőnkben az ilyen szélsőséges stratégiák. A kettő között három másik stratégiát sorol fel ez a szerző. Az első, igen, akkor most kirajzom ide hármat, és már össze-vissza jön ki. Az első ott valami... Miért van ott ez a fehér folt? Ezt nem tudom, az egy nagyobb sárga. Az első, az kicsit hasonlít arra, amit másodszor a második ilyen szélsőségesnek láttunk, amelyik azt mondja, hogy a világban Isten akarata megvalósul, vagy a világ Isten akaratát törekszik megvalósítani, vagy olyan irányba mutatnak a világ törekvései, mint amit Isten mond. Azzal a különbséggel, hogy bizonyos közös pontok vannak, ugyanakkor van nagyon jól láthatóan külön tartománya is az Isten akaratának, meg a világ gondolkozásának is. Tehát a világ nem tisztán az Isten akaratát képviseli, de a világban megragadható nagyon sok ponton az, ami Isten akaratával egységes. Egy jellemző ilyen teológus, aki ezt tartotta, a 3. században alexandriai Kelemen volt, írt egy olyan címet, hogy a nevelő, és ebben Jézus Krisztust a jóságos és bölcs nevelőnek mutatta be, akinek az a célja, hogy tökéletesítse a növendékeinek a lelkét, tanítványainak a lelkét, és erényes életre nevelje őket. Csak úgy, mint minden más jelentősebb ókori pedagógus, vagy akár azóta is a jelentősebb pedagógusok. Ugyanakkor elismeri azt, hogy azok a pedagógusok, akik a világban ezzel foglalkoznak, azok csak egy korlátozott célra tudnak eljutni, miközben Jézus Krisztus az isteni szeretet tökéletességére akarja elvezetni azokat, akiket ő tanít. Tehát azt mondja, hogy több az, amit Jézus kínál, de ugyanakkor látjuk azt, hogy van egy közös halmaz, vannak olyan pontok, amelyekben egységben lehetünk a világgal, csak mi ennél többet mondunk, kicsit mást is mondunk, de alapvetően vannak közös pontok. Például az egyháztörténetben, aki igazán nagy hatású teológus volt, Aquinói Tamás volt, aki egy ilyesmi rendszert szerkesztett, amiben összhangba hozta nagyon sokszor annak a világnak a kultúráját, amelyben élünk, és a keresztény teológiát, miközben világossá tette, hogy az, amit a Biblia mond, az több, más és több, de valójában mégis van sok közös pontja azzal, amit a körülöttünk levő világban mondanak. Nem véletlen az, hogy ez a római katolikus egyházban mind a mai napig egy elég erős vonal, vagy eleven is így látom, hogy elég erős vonal, megpróbálják összhangba hozni. Sokkal jobban megvan, mint protestáns misszionáriusoknál. A katolikus misszionáriusoknál az, hogy ha megérkeznek egy területre, akkor sokszor az ott már meglevő hitvilágot, amit mi pogány hitvilágnak tekintünk, megtartják, és valahogy azon keresztül próbálják meg a keresztény hitelveket érvényesíteni. Tehát nem mondják azt, hogy ez nem helyes, az meg helyes, hanem azt mondják, hogy ez is helyes, de mi ezen a vonalon még tovább megyünk, még többet tudunk nektek adni. A negyedik, amelyik egy nagy fekete kör és benne egy kereszt, ebben az esetben tulajdonképpen nem is Isten népe, Krisztus népe az, amely a világgal való kapcsolatáról, vagy amelynek a világgal való kapcsolatáról szó van, hanem Krisztusnak a világgal való kapcsolatáról. Vannak olyan teológusok, és talán a legegyértelműbben Luthernél mutatkozott meg, akik azt mondják, hogy a világ is, és Krisztus népe is egyaránt nagyon mélyen szembeszáll Isten szentségével és Isten igazságával. Nem csak azok, akik Isten nélkül élnek, hanem mi magunk is Isten nélkül élünk, és úgy születünk, és úgy élünk, hogy újra és újra Isten akarata ellen cselekszünk. Az embernek minden cselekedete romlott, és ami mégiscsak változást hoz létre, hogy Jézus eljön ebbe a sötét világba, és szabaddá tesz minket arra, hogy ne ennek a világnak a törvényei szerint cselekedjünk, bár magunktól a természetünkben fogva ez lenne miránk nézve a természetes. És Krisztus szabaddá tesz arra, hogy ebben a világban, amelyben feladatokat ad nekünk, ne ennek a világnak a törvényeit cselekedjük, de ez a világ mindenestül rossz, és mi magunk is, amíg Krisztus nem uralkodik bennünk, vagy amikor éppen Krisztus nem uralkodik bennünk, akkor magunk is a sötétség birodalmához tartozunk. Azt lehet mondani, hogy szinte semmi közös nincsen Krisztus és a világ között, de az a cél, hogy Krisztusban ugye megfeszítettünk a világ számára, és élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus, és akkor mi is ahhoz a kereszthez tartozunk. És az ötödik, amit igazából ott elvileg az piroson belül egész végig sárga lenne, és kívül meg semmi, tehát az ott valami elcsúszás. Ez az ötödik ábra, ez arra utal, ami talán Augustinusnál nagyon erős, Calvinnál is nagyon erős gondolat. A világ és benne az ember kétségkívül Isten ítélete alatt áll, azt mondja, ebben egyetért Lutherrel. Mindenestül romlott, ezzel is egyetért Lutherrel. Ugyanakkor azt mondja, hogy az Isten kegyelme nagyobb, mint a világnak a romlottsága. Ezt próbálnám ábrázolni a nagyobb sárga körrel. Isten a világ szuverénja, végrehajtja még ebben a világban is az ő akaratát. Krisztus népe pedig Isten iránti engedelmességből részt vesz ennek a világnak az életében, úgy, ahogyan ezt Luther is mondta. A világ ugyan Isten megromlott teremtése, de mivel, hogy mi Isten nagyobbnak valljuk, mint a világot, ezért egyrészt Isten irgalmával tekinthetünk rá, tehát nem félelemmel kell, nem menekülni kell tőle, mint az első ábrán láttuk ott amikor kivonul az egyház a világból, hanem benne élhetünk, sőt azzal a reménységgel tekinthetünk a világra, hogy Isten a szabadító kegyelmével munkálkodik ebben a világban. Isten ma is cselekszik, és cselekedete megújítja ezt a romlott világot. Tehát például e szerint a gondolkozás szerint mi vegyünk részt igenis mondjuk állampolgárként, vagy akár gazdasági emberként, politikusként, bármilyen olyan feladatkörben, amit Isten ránk bíz, azzal a tudattal, hogy azok, akik ezt művelik, általában romlottan teszik, és tényleg Isten akaratával ellentétesen teszik, mi magunk is így tennénk, de ha mi Isten akaratának engedelmeskedve és az ő kegyelme által megújítva tesszük, akkor ezáltal a tevékenység által javulhat és megújulhat a világ. Tehát egyfajta optimistább képet tekint ez, Isten kegyelmét nagyobbnak gondolja annál, mint hogy egyszerűen benne vagyunk ebben a világban, de csak szenvedünk tőle. Isten kegyelme képes arra, hogy ezt a világot meg is újítsa. Ez az ötféle modell volt, és azon gondolkoztam, hogy ha van kedvetek hozzá, akkor csak röviden, de mindegyik modellről gondoljuk végig, hogy Isten igéje fényében mit mondanánk róla. Látunk-e például a Bibliában olyan példákat, amikor Isten népének ki kell vonulnia abból a világból, amelyben benne van, vagy amely körülveszi a környezetét, el kell hagynia. Ez az első. Láttok ilyeneket? Mondjatok példát. Például Lót Sodoma és Gomorra esetében, igen, tehát nekik kell menekülnie onnan. Más tudtok mondani?
Izraelitbe,
Egyiptomból, Babilonból.
2 Korintus 6,
igen. Nekem itt van. Ne legyetek a hitetlenekkel felemásigába, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, s váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalan, ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátokká leszek, ti pedig fiammá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Itt egyébként, amikor azt mondja, hogy menjetek ki közülük, váljatok külön tőlük, tisztátalan, ne érintsetek, akkor az Ézsaiás 52-t idézi, ahol a babiloni fogsággal kapcsolatban hangzik el ez a felszólítás. Jó, tehát látunk ilyenre példát a Bibliában. Látunk ellen az ő felszólítást is esetleg? Amikor azt mondja Isten, hogy ne különüljetek el a világtól. Igen, tényleg ez a Máté 10-ben, erre nem is gondoltam, de ez tényleg így van.
Jeremiás 29-ben van, nem biztos, hogy eljön egy jobb, amikor azt Jeremiás írja a levelet a babiloni fogságban levőknek, és azt mondja, hogy legyetek annak a városnak a javára, ahova ti deportáltattatok.
Igen, tehát ott egyértelmű. Tehát úgy, hogy általánosként nem mondhatjuk, még valamit eszébe jutott? Valamelyik? Valamit hallottam, hogy mond. Vagy... Igen, a főpapi imában Jézus azt mondja, azt kéri Isten, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Igen, ez nehezen valósítható meg anélkül, hogy az ember belemenne a világba. Nekem...
Jöjjenek be ők! Jöjjenek be ők! Nem tudom, hogy teljesen idegen ez. Igen, akár is
lehet. Ott Jézus azt mondja, hogy menjetek, tehát nem azt mondja, hogy várjátok meg, amíg oda jönnek, hanem azt mondja, hogy menjetek. Én nekem két igen volt, ami elég egyértelműen cáfolja, hogy ezt egy általános stratégiának elfogadjuk. Az egyik, ami eszembe jutott, de ezek is, amit például Balázs mondott az elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, ezt erősíti. Az egyik a főpapi imából, amit idéztetek, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. A másik pedig a Korintusi első levélben mondja azt Pál apostol: levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában a világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Én azt látom, hogy ez a modell, ez az 1 Korintus 5, 9-11-ig. Azt látom, hogy ez a modell, ez a szerzetesi tolsztói modell, ez valóban bizonyos kivételes helyzetekben Isten akarata szerint való. Ha végig gondoljátok, akkor az, hogy menjenek ki, menjen ki Lót Sodomából és Gomorából, az elég egyértelműen az azért, mert hogy ítélet alatt állt, és a végső ítélet következett Sodomára és Gomorára. Az, hogy menjenek ki Egyiptomból vagy Babilonból, az azért, mert Isten valami más helyen készített nekik helyet, de ez nem azt jelenti, hogy a világból végleg menjenek ki. Az, hogy ez pedig, amit az 1 Korintusból olvastam, ez pedig elég egyértelműen arról szól, hogy szakítsák meg a kapcsolatot azzal, aki az egyházba akarja behozni ezt a fajta sötétséget, de ne szakítsák meg a kapcsolatot a körülvevő világgal. Bizonyos helyzetekben látunk erre példát, én azt látom, hogy ez tényleg egy szélsőséges stratégia, amit általánosítani nem lehet, már csak Jézus szavának a fényében is se, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, ami őriz meg őket a gonosztól. Tudunk-e példát mondani, szerintem ez sokkal nehezebb a másodikra? Hogy a világrendje az Jézus Krisztus tanítványai számára Isten egyével azonos. Tudtok-e ilyet mondani? Hogy a kettő tulajdonképpen egy egységben van egymással. Tudtok ilyet mondani?
Hogy a világ kirend az Istentől adatot, és például azért hogy a kartot, hogy Isten igazságát képviselje. Uh-huh. Császára helytartó.
Igen, a következőt olvassuk a Róma 13-ban. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellenszegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Teljesen úgy tűnik, mintha azonosítaná Pál apostol, és ebben a szakaszban tényleg azonosítja is Pál apostol a világi hatalmat Isten hatalmával, és nem tesz különbséget a kettő között. Tudunk még más területeket mondani, ahol ez esetleg igaz lehet? A világnak a rendje és az Isten rendje azonos?
Hasonlít ehhez is az, amit való mondott Jeremiásból, hogy
igen.
Változatok annak az országok felülésnek.
Igen, igen, tulajdonképpen ami az előbb negatívként, vagy egy ellenértként, az itt értként jöhet sokszor. Igen, tehát ott van az, hogy ott van a helyetek. Bár ott ennyire egyértelműen nem fogalmazza azt meg, hogy annak a világnak a rendje az a ti rendetekkel megfelel. Tehát ott tulajdonképpen azt is lehet, hogy egy kicsit többet mond, mert naplopók meg gazemberek voltak Babilonban is. És ezzel szemben Jeremiás azt mondja, hogy ti ne olyanok legyetek. Van különbség. Én azt gondolom, hogy ez a második modell, ez megint csak egy olyan értelemben szélsőséges, hogy bizonyos helyzetekben és bizonyos helyzetekben sem tökéletesen működik. Ha azt nézzük, amit Pál apostol itt mond önmagában, akkor úgy tűnik, mintha ezt írná le. Tehát amit a Római Levél 13. részében mond. Vagy akár a Róma 2-re is talán... Utána az előbb, igen.
Mindez, ami az Istenből megismerhető,
Igen, igen, tehát hogy tulajdonképpen a pogányok azok megismerhetik Istent a saját eszük, vagy megismerhetnék a saját eszük révén, és ott az is szerepel, hogy amikor törvényt szabnak maguknak, akkor tulajdonképpen azt jelzik, hogy a törvény ismerete be van írva a szívükbe, tehát mintha ebben a világban meg lenne. Ugyanakkor ez egy nagyon egyértelműen megromlott formában van, hogyha belegondoltok abba, hogy ha ennek a világnak a rendje és Istennek a rendje tökéletesen azonos volna, akkor nem kéne az apostoloknak azt mondani az apostolok cselekedetei 5. részében, hogy mi nekünk Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. Tehát nem lenne olyan, hogy az a világrend, amelyik körülvesz minket, az Isten akaratával tökéletesen ellentétes dolgokra tanítana.
Nem a természetre,
nem, itt azt mondja, hogy a felettes hatalmaknak engedelmeskedjen minden lélek, és akkor ott egyértelműen, hogy a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, tehát
nem,
itt...
Nem erre gondolok, hanem hogy a fogányok meg is mehetik is ebben a lélek személyiségből,
vagy valami
hasonló.
Ja, Róma 2-ben. De igen, mondja.
Semmi, csak természetesen itt nem arról beszél az ige, hogy akkor nem nincs szüksége mondjuk most a Bibliára, mert meg lehet ismerni, hanem ott igazából az, hogy a lelki ismeret is, ami a fogányoknak van, az is Isten ajándéka.
Igen. Tehát, hogy Isten adott olyan eszközöket ebbe a világba, vagy teremtett egy olyasmi rendet ebbe a világba, amely nagyon megtorzult állapotában, de mind a mai napig az ő akaratát tükrözi. Sajnos rossz tartalommal töltjük meg azokat a formákat, amiket ő adott. Én azt gondolom, hogy például a világi család, tehát a családnak a világban meglevő modellje nyilván nem abban a torz formában, hogy időnként elkötelezettség, elköteleződés nélkül élnek együtt emberek, időnként elhagyják egymást annak ellenére, hogy elkötelezték magukat egymás mellett, össze-vissza csalják egymást és hasonló, de nyilván nem ez a része, de például a család intézménye, és nagyon hosszú ideig, ahogy a világban a család intézménye fönnállt, az megegyezett Istennek ezzel kapcsolatos akaratával. Az államra vonatkozólag mondja ezt Isten igéje, és tudjuk, hogy az állam nem feltétlenül mindig és mindenben teljesíti ezt, de mégis tudhatjuk azt, hogy az állam hatalomnak Isten adott egy ilyen mandátumot, és hogy amikor nem Isten akarata ellenére cselekszik, akkor az úgy kell tekintenünk, hogy Isten helyezte fölénk. Nincs olyan a Bibliában, hogy most ugye mai politikai vitákból kiindul, vagy ilyen vagy olyan adórendszer az, ami Isten akaratának megegyezik. Nyilván lehetséges olyan adórendszer, tehát hogyha azt mondaná a magyar kormány, hogy csak és kizárólag a nem tudom én a mindenféle mozgássérülteknek kell mondjuk adót fizetni, azzal nyilván az igazságérzetünk nem egyezne, és akkor ez ellen tiltakozhatnánk, de alapvetően most az, hogy progresszív vagy egységes adó van, az igazából elfogadhatjuk az államnak, az államhatalomnak a döntését. A harmadik, közös pontok. Tudunk-e mondani a Bibliából ilyenre példát? Tulajdonképpen ez, hogy ez a Róma 2 inkább ide tartozna, ez a közös pontok, hogy az ember lelki ismerete, én azt gondolom, hogy nem vezeti el oda az embert a lelki ismerete, amit az ószövetségi törvény mond, ugyanakkor meg nagyon sok ponton összeér a kettő egymással. Sokszor teljesen laikus és egyháztól nagyon távol álló emberektől is hallom, hogyha az emberek betartanák a 10 parancsot, akkor minden rendben volna. Ilyenkor magamban mindig megkérdezem azt, hogy ez az első 4 parancsolatra is vonatkozik, szerinte, vagy csak a második 6, vagy csak az utolsó 6-ra. Szerintem az érzésem, hogy ilyenkor ezek a egyháztól nagyon távol álló emberek inkább az utolsó 6-ra gondolnak, és azt is nagyon lecsupaszítottan, de ez például azt hiszem, hogy ilyen közös pont. Tudtok még ilyeneket mondani? Közös pontokat? Akár pozitív formában közös pontokat?
Az jutott eszembe, hogy amikor rád a tűnben van, akkor éppen elmegy a templomba, ami fele van bármán munkkal, részben aztán úgy kezdi a prédikációját, hogy minden tekintetben nagyon ismerünk jövő embereknek tartanak. Nem is tudom, hogy így a Bibliának milyen... De nem arról szól, de ez nekem nagyon érdekes, hogy szerintem fontos, hogy egy pálapostól úgy kezdi a prédikációt, hogy keres közös pontokat. Hát, hogy mi az, amiben mi ugyanúgy gondolkodunk. Fontos az, hogy a felső hatalmat, az Isten, azt tiszteljük, és nem tudom.
Te, neked nem került a jegyzetem előzőleg a kezedbe. Nem, az előbb is egy olyan igét mondtál, ami itt felírtam magamnak, meg ezt is felírtam magamnak. Más hasonló példát tudtok mondani? Azt gondolom, hogy kevés ilyen példa, és tényleg inkább negatív tekintetben, hogy egységre jutunk abban. Ezért ugye nagyon jól látszik, hogy az ember tipikusan abban tud egységre jutni, hogy mi az, aminek amivel nem ért egyet. Az, hogy mi az, amit jónak tart, a nem hívő emberek nagyon nehezen jutnak egységre, hogyha magyar rendszerváltásra gondolunk, addig, amíg nem volt rendszerváltás, mindenki egyetértett abban, hogy már ezt nem. Miután lett a rendszerváltás, azonnal senki se értett, mert egy párton belül se értettek egyet semmivel. Az ember tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor a belé helyezett Istentől adott szél, az Istentől adott lelki ismerettől fogva elutasít sok mindent, amit Isten tilt. Ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy pozitív értelemben kevés talán a közös pont. Én azért felolvasnám ezt a szakaszt, amit Balázs is említett. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És itt jön a következő kapcsolópont, ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Na most itt jól látszik, hogy Pál egyszerre ragadja meg a közös pontokat, azt mondja, hogy lássátok, hogy vannak olyan pontok, amikben egyetértünk, együtt gondolkozunk, ti az ismeretlen Istent anélkül, hogy ismernétek, félitek, én az ismeretlen Istent ismerem és hirdetem nektek, és őróla beszélek, akiről ti nektek van valami fogalmatok, vagy van tőle valami félelmetek. Aztán visszatér még oda, hogy a költőitek közül is azt mondják némelyek, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk, de tovább lép, és azt mondja, ami nyilvánvalóan már nem egyezik, hogy mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőz, vagy művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Ugyan az elején mondja ugye azt, hogy Isten nem lakik emberkéz alkott a templomokban, és nem szorul emberi kéz szolgálatára. Tehát világosan megkülönbözteti, miközben megpróbálja ezeket a kapcsolópontokat felhasználni, hogy közel kerüljön egymáshoz a kettő. A negyedik ábra. Amikor tulajdonképpen az ember minden műve szemben áll Isten akaratával, és Jézus Krisztus mégis megtisztítja, tudtok erre példát mondani?
Nekem az igény eszembe talán egy beszédben, hogy ugye a világosságot az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítség a ti mennyi értelmetüket. És Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága, hogy nem mi fogunk világítani, hanem ő fog belőlük világítani, ha valóban ő van bennünk.
Ez igen, én ezt már inkább az ötödikhez csatolnám, ahol az embernek a Jézus Krisztusban léte által formálódik a világ is. Tehát nem csak, hogy az ember válik alkalmassá arra, hogy a megromlott és bűnös keretek között mégis Jézus Krisztus által Isten akaratát cselekedje, hanem ezáltal megváltozik a környezete is. Tehát ez egy jó ige, de igazából inkább ezt ötödikhez csatolnám. A negyedikre tudtok-e példát mondani? Igen, igen, a Róma 7-ben, igen, hogy magamban azt a törvényt találom, hogy miközben akarom tenni, szeretném tenni a jót, aközben képtelen vagyok a jót cselekedni, és csak az Isten akarata ellen tudok cselekedni. Ez nagyon mélyen benne van ebben a modellben, mert inkább egy szemléletmód, mert ez a fajta gondolkozás, ez úgy van benne a világban, és úgy cselekszik a világban, hogy szenved folyamatosan a világtól. Majd, hogy nem az a gondolkozás áll mögötte, ami az első modellben, hogy menekülni kéne ebből a világból, de látja azt, hogy Isten feladatot ad nekünk ebben a világban, és akkor próbál úgy jelen lenni, hogy közben folyamatosan azon szenved, hogy mi az, ami ebben a világban munkálkodik. Én ezt egyébként nem érzem tehát azzal együtt, hogy tényleg mindegyiknek van, azt gondolom, hogy bibliai alapja, vagy bibliai kötődése. Ezt a szemléletet nem érzem egy feltétlenül rossz szemléletnek, amikor az ember meglátja ennek a világnak a sötétségét, és kész szenvedni attól, ami ténylegesen benne van, hogy emberek hogyan bántják egymást, hogy emberek hogyan tesznek Istenen. Ami nekem eszembe jutott igeként, és ez csak egyetlen egy példa, ahol jól látszik az, hogy Jézus Krisztus az, aki megtisztítja a világnak a még Isten tiszteletére szolgáló legmegromlottabb intézményeit is, vagy megromlott intézményeit is. Amikor Jézus bemegy a templomba, és kiűzte onnan azokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva az én házamat, imádság házának nevezik, ti pedig rabló barlangjává teszitek. Ez nyilván egy különleges helyzet, hiszen Jézus testben volt még itt közöttünk, amikor ezt cselekedte, de jól látszik az, hogy még a templom, még az Isten háza is a bűn hatására megromlott, és Jézusnak kell oda bemennie és kiűznie onnan, ami ott van, és kimondania azt, hogy ez az imádság háza, hogy az újra rendbe kerüljön. Ugyanez a mi életünkben is nagyon azt gondolom, hogy erősen jelen van. Magunktól képtelenek vagyunk azoknak a feladatoknak, amiket Isten akár a javunkra adott megfelelni. Házastársként, édesapaként, vagy akár gyermekként nagyon nehéz, vagy azt lehet mondani, hogy emberi erőből, emberi természetnél fogva lehetetlen, és csak Jézus Krisztus teheti azt lehetségessé, hogy megfeleljünk azoknak a feladatoknak, amiket ő adott. És az ötödik.
Bocsánat, igen, akkor ide tartozik, nekem a pénzváltó története jutott eszembe, mert a házasság közösségnek a története, amikor tulajdonképpen megtisztítja a pénzváltót, aki addig ugye korrupt módon és nem túl emberséges módon megfosztotta az embereket az anyagi javaitól, és Jézus hatására ő tulajdonképpen megtér, és onnantól kezdve becsületes pénzváltóként, vagy vámszerűnek a példázata ez. És a házasság pedig azt mondja, amikor a körülötte lévőket téríti meg, azt mondja, hát ki lesz az első, aki azokat ráveti, tulajdonképpen senki nem meri megtenni, és talán a legismeretében mindenki megtisztul talán.
Igen. Az arra is egy nagyon jó példa, hogy az ember hogyan tudja még a leginkább, tehát azt gondolom, hogy önmagában a bíróság, ha működne, akkor Istennek az akaratát kéne végrehajtsa, tehát az Isten szerinti igazat. Most lehet, hogy itt a jogászok azok ellenkeznek velem, de én azt gondolom, hogy Isten terve szerint a jog lehetne Isten akaratának a szolgálójává, amikor a bűnt megbünteti, az igazat pedig felmenti. Mégis itt egy tulajdonképpen jogi eljárást használnak fel arra, hogy egyrészt Jézust megpróbálják csőbe húzni, másrészt meg valakit tönkretenni, aki felett ugyanakkor őnek is talán nem is lenne joguk ítélkezni, vagy pláne azzal az indulattal, amivel ők ítélkeznek, nincsen joguk ítélkezni. Igen, köszönöm, ezek jó példák. Az ötödikre tudnánk-e még példát mondani, amikor a sötétségen átragyog Jézus Krisztus által, és átváltoztatja a sötétséget, az ő kegyelme.
Amikor azt mondja Jézus, hogy ne féltek, mert én legyőztem ezt a világot.
Ne féltek, mert én legyőztem ezt a világot. Még az is igaz, hogy ott azt mondja, hogy a világban a világban nyomorúságotok lészen, de igazából én azt látom, hogy az egy kicsit inkább túlmutat a világon, ahol a Jézus Krisztus jelenléte által megváltozik ennek a világnak a sötétségén átragyog Istennek a szeretete.
A kereszten, amikor a szomszédos kereszten lévő Latóknak azt mondja, hogy hát mi van, elveszel a paradicsomat, az addig bűnös ember.
Igen, tehát Jézus Krisztus jelenléte az folyamatosan ezt a változást vitte véghez, hogy akikhez ő tulajdonképpen hozzáért, és akik engedték, hogy hozzáérjen az életükhöz, azok megtisztultak, még ott a kereszten is tulajdonképpen, igen.
Bartimeusnak a esetén.
Bartimeus esetén is, igen.
Szerevilágát adta vissza neki.
Igen. Tudunk mondani az evangéliumon kívülről is ilyet? Ez gondolom, ez nem tanulságos, mert Jézus Krisztus ma már testben nem jár közöttünk. Nekem két olyan példa jutott eszembe, csak már közben nagyon fogy az időnk, ahol Pál apostol beszél arról, hogy abban a tényleg bűn által megrontott helyzetben, amiben az ember van, Jézus Krisztus jelenléte által hogyan változnak a dolgok. Az első, mind a kettőt azt gondolom, hogy ismeritek többségetekben, az első korintusi második levélben van, amikor azt mondja Pál apostol, hogy azért, hogy el ne bizakodjam tövis adott testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék, ez valószínűleg valami betegség lehetett, azt mondják általában. Háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát ebben benne van az, hogy az ember benne van a nyomorúságában, a betegségnek a sötétségében, amitől szenved, de ha Jézus Krisztus munkálkodik általa, akkor elég az ő kegyelme, és még azáltal a Krisztus ereje is elkezd munkálkodni. Az ő ereje, az én erőtlenségem által ér célhoz. A másik, ahol talán még nyilvánvalóbb, és ahol konkrét példát is mond az apostol, hogy ez hogyan történik meg, a Filippi levél első részében mondja, szeretném, ha tudnátok testvéreim, hogy az én helyzetem, börtönben van az apostol, azt kell tudni. Az ókori börtön viszonyok nem voltak igazán szívderítőek, tehát nem volt plazma tévé, meg nem tudom mi, ami a mostani börtönben időnként van. Szeretném, ha tudnátok testvérem, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, s mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Az emberi bűn, az emberi sötétség, amelyik az evangélium hirdetéséért az apostolt börtönbe zárja, és Istennek a hatalma, amelyik magasabb az emberi bűnnél, az emberi sötétségnél, és eléri azt, hogy egyrészt a testőrség körében a smasszerek között az evangélium elkezd terjedni, mert hogy ott van az apostol, és ugyanakkor még a hívők is látva ezt, erőt merítenek, és bizalmat merítenek arra, hogy félelem nélkül bátran szólják az Isten igéjét. Tehát úgy hat az evangélium, hogy a világ sötétsége egészen világosan megmutatkozik, de ez is megmutatkozik, hogy a világ sötétségénél sokkal erősebb az Isten evangéliumának a ragyogása. Úgyhogy Én azt látom, hogy erre is van példa az Új Szövetségben, és inkább az a kérdés, és akkor itt visszatérnék arra a kérdésre, amit föltettetek, hogy hogyan tudhatjuk, hogy mikor mely stratégia az, ami számunkra adott, hogy mikor van az, amikor egyértelmű, hogy akár azzal kell világossá tennünk azt, hogy valaki nagyon világosan bűnben él, és Isten akaratával ellentétben áll, hogy megszakítjuk vele a kapcsolatot, mikor van az, amikor engedelmeskednünk kell, akkor is, hogyha bizonyos kérdésekben nem értünk egyet, de azt mondjuk, hogy mondjuk egy szülőnek Isten adta meg ezt a hatalmat, hogy mi nekünk bizonyos döntésekben irányt mutasson, vagy ma már mondjuk ez nektek nem annyira kérdés a szülőkkel kapcsolatban, de mondjuk egy főnökkel kapcsolatban, mikor van az, amikor elfogadom a főnökömnek az egyébként egyet nem értek vele, de mégis az ő döntését, mint hogy Isten helyezte őt főnökként fölém. Mikor van az, amikor a közös pontokat kell keresni, mikor van az, amikor az ember annak ellenére törekszik Isten akarata szerint véghez vinni a maga feladatát, hogy szenved attól, ami a körülötte levő világban erőteljesen van, és mikor van az, amikor azzal a bátorsággal és azzal a fajta bizodalommal induljunk neki, hogy Istennek a hatalma erősebb, mint a körülöttünk levő világ, és elsődlegesen nem elutasítanunk kell a körülöttünk levő világot, akkor is, ha benne élünk, hanem keresni azt, hogy hogyan tudna Isten ebben a világban munkálkodni. Nyilván ezek egyértelműen nem állíthatók szembe egymással, de mégis érezzük, hogy a hangsúlyokban van különbség. Térjünk vissza Jakab levele első részéhez. Induljunk el a 13. verstől. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Akikhez szólít Jakab, azok között voltak olyanok, akiket megkísértett az a gondolat, hogy azt mondják, hogy az Isten kísért engem. Lehet, hogy nem így egyenesben, hogy azt mondják, hogy Isten kísért engem, akár olyan formában, ahogyan Ádám mutogatott Istenre a bűneset után, amikor azt mondta, hogy az asszony adta a kezembe azt az almát, akit te adtál nekem. Tehát alapvetően te vagy a hibás, mert. És ez azt mondom, hogy egy nagyon jellemző látásmód, amikor úgy tekintünk a körülöttünk levő világra, hogy az húz engem be a bűnbe, mert ez a világ, amiben benne élek, az úgy működik, ahogyan. Ha nem lenne ilyen a világ, ha Isten megóvna attól, nem ilyen világba helyezett volna engem bele, akkor én szépen, tisztán, örömmel élnék. Na most ebben azt mondja Jakab, hogy van egy nagy hazugság. Egyrészt a nagy hazugság az, hogy felülről csak jó jön. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Ezek csillagászati szakkifejezések voltak az ókorban, ez a változás, illetve fénynek és árnyéknak váltakozása, amit az eredetiben szerepel, arra utaltak, hogy például a hold az ugye időnként teljes fényét ránk vetíti, időnként pedig eltűnik a fénye, és csak sötétnek látjuk. Isten nem ilyen, ő jót ad, és csak jót ad. Tulajdonképpen ezt mondja, ez a jót ad, és csak jót ad. A bűn nem felülről jön, hanem nem is kívülről jön, hanem belülről jön, azt mondja. Mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, a kívánság megfogalma bűn szűn, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Nem a körülöttünk levő világ tesz minket bűnössé, hanem a bennünk levő kívánság, amelyik szövetségre lép a körülöttünk levő világnak a kísértéseivel. Hogy ez mennyire így van, egy konkrét példát tudunk, az ellenpéldát, a mi számunkra ellenpéldát, Jézust. Jézus ugyanebben a világban élt, amelyikben mi élünk. Sőt, azt mondhatjuk, hogy sok szempontból szörnyűbb volt akkor még a világ, mert Isten kegyelme azóta tényleg nagyon sok mindent megváltoztatott ebben a világban. Az más kérdés, hogy a világ lényegét tekintve a rosszat az Isten akaratával ellentétest keresi. Jézus ugyanebben a világban élt, de mivel nem kívánta a bűnt tenni, ezért nem tette a bűnt. Nem a világ ront meg bennünket, nem a környezetünk, és nem az ő Isten, aki belehelyezett minket ebbe a világba. Isten megadja azt, ami meg tudna minket tartani ebben a világban is. Ami bennünk van, az visz minket rossz útra. És ezért nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy ne a kívánságunk szerint, vagy tudjuk azt, hogy a kívánságunk az félrevisz ebben a döntéshelyzetben, hogy hogyan tudom én tisztán megőrizni magam a világtól, fölülről jön ennek az eldöntése. Nagyon érdekes ez a képsor, amit itt leír, amikor azt mondja, hogy mindenki a maga saját kívánságától mozva és csapatva esik kísértésbe, és aztán a kívánság megfogalma bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve a halált nemzít, egy családfát írne tulajdonképpen, vagy azt lehet mondani, hogy azt mondja, hogy ez az esik kísértésbe, ez annak a képnek a párhuzama itt, ami a teherbeesést jelenti. A kívánság, amelyik ott van bennem, az flörtölni kezd a kísértéssel, a körülöttem levő világnak a helyzetével, és aztán ebből a flörtből születik meg a bűn, a kívánság megfogalma bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Nagyon fontos, hogy ne engedjünk helyet ennek a flörtnek. Ne engedjük azt, hogy a világrendnek a megromlott állapota az a kívánságot, az bennem levő kívánságot megtermékenyítse. Hanem honnan jön a megoldás? Nem belülről, hanem felülről. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, s a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Miután beszélt a bennünk levő kívánságról, és azt mondta, hogy a bennünk levő kívánság az belevisz bennünket abba a sötét körbe, amelyik a világ szerint való cselekvést jelenti, aztán elkezd beszélni az igéről. És ezt az igét, vagy ezt a mondatot, amit sokszor szoktunk, vagy sokszor szoktak, én már sokszor hallottam úgy idézni, mint ilyen általános bölcsességet, hogy az embernek két füle van és egy szája, tehát inkább hallgasson és utána beszéljen csak. Ezt nem úgy általában mondja az apostol, hanem az igéről mondja. Titeket Isten igéje szült újjá, azt mondja. Tehát, ha tudjátok azt, hogy Isten igéje adja ezt az új életet, és Isten igéje táplálja ezt az új életet, akkor fölfele legyen folyamatosan nyitva a fületek. És amikor belekerültök abba a dilemmába, hogy most mit kell itt cselekedni, mi az én lépésem, akkor az első az legyen, hogy az ember fölnéz Istenre, és azt kérdezi, hogy mi az, amit te mondasz, Uram? Mi az, amit te erről gondolsz? És itt két dolog nagyon fontos, az egyik a készség, hogy meghalljam, a másik meg a készség, hogy megtegyem. Tehát, hogyha Isten megmondta, akkor legyetek az igének nem csak hallgatói, hanem cselekvői is, ezt mondja az apostol. És itt ugrok egyet, és visszatérnék a 25. versebb lezárásképpen, amit az elején is olvastunk. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Két feltételt mond itt az apostol, ami a tiszta és szeplőtelen kegyességnek a feltétele, vagy Isten tiszteletnek a feltétele. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Én azt gondolom, hogy nem véletlen a sorrend. Nem véletlen az, hogy nem azt mondja, hogy őrizd meg magad tisztán a világtól, és látogass meg az özvegyeket és árvákat a nyomorúságukban. Mert ha azt mondanánk, hogy összevem minden erőmet, megőrzöm magam tisztán, és amikor már sikerül, akkor majd kimegyek a nyomorultak közé, akkor soha nem indulnánk el a nyomorultak közé. Isten megfordítja a sorrendet, azt mondja, hogy menjél be abba a világba, ezért igazából ez az ige is eléggé kizárja azt az első modellt, menjél be abba a világba, ahol a nyomorúság uralkodik. Látogasd meg a nyomorúságukban az árvákat és az özvegyeket, és úgy legyél jelen ebben a világban, hogy tisztán megőrzöd önmagadat a világtól. Hogyan? Úgy, hogy engeded, hogy Isten igéje folyamatosan azon az úton tartson, amelyik az Isten akaratának az útja. Én azt látom, hogy a hogyanra ez a kérdés. bent a világban, hiszen oda küld minket Jézus, de folyamatosan Istentől vezéreltetve. Ki az, aki uralkodik? Ki az, aki parancsot ad abban, hogy én mit teszek? Az én kívánságom, ami belülről jön, akkor óhatatlanul belesodródok a szürkeségbe, vagy feketeségbe. Eredetileg feketére terveztem ezeket a köröket, és se sikerült, de ez már a legkisebb baj. Ha belülről irányítatom, akkor bele fogok kerülni a feketeségbe. Ha Istentől irányítatom, akkor Jézus Krisztus világossága fog megjelenni annak a sötétségnek a közepette, amiben élek. Akkor én megmaradok tisztán, sőt, Jézus ereje által tisztulni fog a világ is körülöttem. Bocsánat, hogy egy kicsit elhúzódott a dolog, de én úgy éreztem, hogy így teljes ez a kép. Nem, ha felesleges volt ez az, akkor majd utána kövezzetek meg, de most akkor, hogyha...
Kérdeki dobja az első követ.
Aki még soha nem csinál semmi feleslegeset.